Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek testvéreim, fennállva imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, rólad mondatod, hogy leborulnak előtted a föld minden nemzetségei, és a föld hatalmasai is. Szeretnénk most ezen a húsvét másnapján mi is leborulni előtted, és imádni téged. Nem csak most itt a templomban, hanem bárcsak az egész életünk, minden hátralévő napunk legfontosabb cselekménye lenne, hogy leborulunk előtted, és imádunk téged, mint megváltónkat, aki véreddel megváltottál minket a bűntől, azok ítéletétől, a kárhozattól, és megszerezted nékünk a bűnbocsánatot, a megigazulást, és az örök életet, az üdvösséget Istennel. Segíts, hogy tudjunk téged imádni, mint értünk meghalt megváltónkat, és tudjunk téged imádni, mint értünk feltámadt hatalmas üdvözítőnket, akinek adatott minden hatalom menjen és földön, és aki azt ígérte, hogy a benne hívőkkel vele van, nem csak a földi életükben, hanem az örökké valóságban is, és boldogítja, és teljessé teszi életüket, létüket, mint meghalt és mint feltámadott élő Jézusunkat, hadd imádjunk életünk minden napján, de most itt, ezen az ünnepen is. Kérünk téged arra, hogy legyél közöttünk, úgyis, hogy nem látunk, de mégis az igében, lelked erejével legyél itt velünk, és szólíts meg a szívünket, lelkünket, és tégy bizonyosakká hitált alap felől, hogy te élsz, és te vagy a mi üdvözítőnk, te vagy a mi megváltónk. Segíts, hogy az irántad való hitre eljussunk, ebben megerősödjünk, ebben megújulhassunk a mai alkalommal is. Használd erre az ígét, akár hirdetett ígét, akár sákramentumot, kérünk, hogy erősítsd hitünket, beléd vetett bizodalmunkat. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, áldott Jézusunk. Amen. Kedves testvéreim, helyeteket elfoglalva hallgassátok meg Istenünk igéjét János evangéliumának 20. részéből. A 20. rész első 10 versét olvassuk újra. A hétnek első napján pedig, jó reggel, mikor még sötétes vala, oda méne Mária Magdaléna a sírhoz, és látá, hogy elvétetett a kő a sírról. Futa azért, és méne Simon Péterhez és a ma másik tanítványhoz, akit Jézus szeret vala, és mondta nékik, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették őt. Kiment azért Péter és a másik tanítvány, és menének a sírhoz. Együtt futnak vala pedig, mindketten, de a ma másik tanítvány hamar megelőzi Pétert, és előbb jutott a sírhoz. És lehajolván látta, hogy ott vannak a lepedők. Mindazáltal nem megy vala be. Megjött azután Simon Péter is nyomban, ő utána, és bement a sírba. És látta, hogy a lepedők ott vannak. És a keszkenő, mely az ő fején volt, nem együtt van a lepedőkkel, hanem külön, összegöngyölítve egy helyen. Akkor aztán bement a másik tanítvány is, ki először jutott a sírhoz, és lát és hisz vala, mert nem tudják valamelyik az írást, hogy fel kell támadni a halálból. Visszamenének azért a tanítványok az övéikhez. Kedves testvéreim, tegnap a jácint virágzatát említettem példaképpen, mert ahogy a jácint olyan virág, hogy van egy nagyon szép szál, egy virágszál, és rajta egy dús virágzat, amelynek az egyes kis virágait szinte külön-külön meg lehet csodálni. Gyönyörű színük van és illatuk van. Úgy van a Jézus feltámadása is, az egy csoda, a csodák csodája, de annak is olyan sok kis csodája van, amikre úgy külön-külön rá szabad csodálkoznunk, ilyenkor húsvétkor különösen is, és föl is kell idéznünk ezeket a Jézus feltámadása csodájához csatlakozó kisebb csodákat, amik hát ugyancsak nagy csodák azért önmagukba. És akkor tegnap elkezdtünk néhányat ezek közül megszemlélni, megillatozni. Láttuk, hogy Jézus feltámadása hirdeti nekünk például azt, hogy Isten a történelemben cselekszik. A történelem színpadán cselekszik. A történelem megy az ok és hatás törvénye szerint, és a naturalista világ nézet szerint ebbe semmiféle beavatkozás nem történhet, és nem történik. De a teista világnézet szerint, ami a keresztjén és a zsidó egyébként világnézet is, az Isten bele tud avatkozni a dolgoknak az általa teremtett menetébe, és tud olyan dolgokat véghez vinni, amik csodálatosak, és az ember számára felfoghatatlanok, és az egyik ilyen, hanem a legnagyobb csoda, hogy Jézust, aki meghalt a keresztfán, föltámasztotta Isten a halálból. És ez egy történelmi esemény, bár kilóg a megszokott történelmi események sorából, de mégis egy történelmi esemény. Erre emlékezünk. A másik dolog, amiről tegnap szó volt, hogy Jézus feltámadása igazolja azt, hogy a proféták igazat beszéltek, hiszen láttunk néhány proféciát, amelyekben már előre megmondatott, hogy a Messiás meghal majd, de föl is támad. És milyen csodálatos, hogy Jézus feltámadásakor megerősítette, hogy a proféták igazat beszéltek, nem a levegőbe szólottak, és nem hamis okoskodó emberek voltak ezek, hanem igazat beszéltek, és nem csak ebben a tekintetben, hanem más tekintetben is érdemes az írásaikat olvasgatnunk, és kutatnunk, és okulnunk belőlük, és nagy bizalommal kezelnünk az Ószövetséget is. Ennek több fontos része is van, amiről nem tudtunk most itt beszélni, de manapság vannak olyan keresztjén teológusok világszerte, akik azt követelik tőlünk, hogy dobjuk ki az Ószövetséget, hogy mintha nem is lenne benne a Bibliába, ne foglalkozzunk vele, hát nem dobjuk ki már csak azért sem, mert Isten emberei voltak, akik az igazat profétálták Jézussal kapcsolatban is, ragaszkodunk az Ószövetséghez. De a feltámadás nem csak az ő igazságukat erősíti meg, hanem Jézusnak a szavait is ugye megerősíti, hiszen Jézus is beszélt arról, itt fölidéztem, hogy legalább 6 különálló alkalommal hangzott el az ő részéről, hogy meghal, de föl fog támadni. Harmadnapra visszatér a halálból. És ez is így igazolódott. Ezt nem utóbb adták valakik Jézus szájába, hogy manapság próbálják egyes racionalista és hitetlen teológusok megmagyarázni, hanem ez így történt. Jézus tudta, hogy mi fog vele történni. És csodálatos, hogy ő is igazolódott ezen a napon, az ő szava is igazak bizonyult, és megint azt a konzekvenciát vontuk le, hogy ha ebbe a tekintetbe igazat mondott, akkor más tekintetbe is igazat mondott, úgyhogy Jézusnak a szavára bármiről beszél, nagyon is érdemes odafigyelnünk és adnunk arra, amit mondott, mert nem fogunk csalódni. Az egyetlen igaz beszéd, amire a világba építhetünk és joggal adhatunk. Tehát csodálatos dolgok ezek, és a negyedik kis virág, amiről tegnap beszéltünk, az, hogy Jézus feltámadása megerősíti, hogy ő erősebb a halálnál. Mert sokszor úgy beszél az ő feltámadásáról, mint amit majd ő fog végrehajtani, és aztán az apostolok is úgy beszélnek róla, hogy Jézus feltámadta maga isteni erejénél fogva a halálból, legyőzte a halált, megmutatva, hogy nem a haláli ebben a világban az utolsó szó, amitől mindenki retteg, és ami az egész életünket egyébként értelmetlenné is teszi, ha nincs utána semmi, meg nincs Isten. De hála Istennek, hogy keresztényként Jézusra tekinthetünk, aki legyőzte a halált, és nekünk a gondolatunkba, az érzésünkbe a halál eltörpülhet Jézus mellett. Jézussal foglalkozunk elsősorban, ránézünk, benne bízunk, nem a halál foglalkoztat bennünket állandóan. Nem a halálra nézve éljük az életünket, hanem Krisztusra nézve éljük az életünket, és ez egy csodálatos élet, ez egy másféle élet azért. Mert ő nem teszi értelmetlenni az egész földi életutunkat, sőt, ő teszi igazán értelmessé. Tehát körülbelül ezekről beszéltünk tegnap, most röviden felidézve itt előttetek, majd kicsit tovább lépünk, és Jézus feltámadásának, ennek a játszintnak újabb kis virágait vegyük szemügyre. Az első kis virág, hogy Jézus feltámadása hirdeti, hogy a megváltást ő elvégezte. Elvégezte a megváltást. Ez a szó nagyon fontos, mert Jézus a kereszten mondott egyik utolsó szava volt, hogy elvégeztetett. És ahogy belemélyülünk ebbe a szóba, akkor kiderül, hogy mi végeztetett el. Hát elvégeztetett a megváltás, amiért ő küldetett. Azért küldetett, hogy magára vegye a bűnösök bűneit, azok büntetését, és így módon elvegye azt róluk, és nekik megszerezze az Isten bocsánatát, bűnbocsánatot, megszerezze azt, hogy Isten megbocsátva bűneiket visszafogadja magához az embereket a közösségébe is. Amit Ádám elvesztett, azt most Krisztus visszaszerezte az övéinek. Elvégeztetett a megváltás. Ezt senki más nem végezhette el, nem végezheti el, ezt egyedül ő végezhette el, és ő el is végezte. Egyszer és mindenkorra örökre elvégezte, erről beszél ez az elvégeztetett szó. És emlékeztek arra, hogy amikor Jézus ezt a szót mondta, röviden utána meghalt, és akkor mi történt? A templom kárpitja felülről lefele széthasadt, ami által Isten jelezte, hogy szabad hozzá az út. A Krisztus nyitott egy utat most már minden embernek arra, hogy visszamenjen az Istenhez, és a bocsánatát elfogadva, elhíve, újra Istennel élhessen közösségbe. De nem csak ez a templom kárpitjának a széthasadása volt Isten megerősítő pecsétje azon, hogy elvégeztetett, hanem az is, hogy feltámasztotta a fiát a halálból. Ez is egy csodálatos dolog, hogy a feltámadás volt Istennek az igenje az elvégeztetetre. Igen, úgy van, elvégeztetett. Mi tanakodhatnánk azon egyébként, hogy most akkor elvégeztetett, vagy nem végeztetett el. Töprenghetnénk, hogy most akkor tényleg, ha bűnbocsánatot kérek Istentől, megbocsát, nem bocsát, megigazít, nem igazít. Jó, hát mondják, de hát biztos, hogy így van. Igaz ez? Tényleg igaz? Kétségeskedhetnénk, vergődhetnénk, hogy most akkor megbocsátattak a bűneink, vagy nem bocsátattak, megigazultunk, nem igazultunk, most akkor Isten elfogadott minket, vagy nem fogadott el minket, itt csapódhatnánk egyik végletből a másikba, aggodalmaskodhatnánk, de nem kell. Mert nem csak a kárpi hasadt ketté, hanem Jézus sírja kinyílt, és kijött a Krisztus a sírból. Mert Isten feltámasztotta őt a halálból, és ezzel jelezte azt, hogy bizony elvégeztetett a megváltás. A bűnbocsánat az tény, és a megigazulás tény, és az üdvösségünk az tény. Nyugodtan bízzunk ezekbe a bibliai tanításokba. Nyugodtan bízunk ezekbe. Nyugodtan bízunk abba, hogy ha megvalljuk a bűneinket, megbocsátatnak azok, hogy megígérte az Úr János első levelébe, hogy olvassuk, de máshol is az írásba. Bízunk abba, hogy Krisztus érdeméért minket Isten igazán nyilvánított. Elvett rólunk minden károsztatást, és minket igaz emberré nyilvánított. És ez azt jelenti, hogy itt is vele élhetünk együtt, és ha meghalunk, ott is hozzá fogunk menni. Bízzunk ebbe. Ne legyenek e felül kérdőjeleink, és ha kérdőjeleink vannak, akkor nézzünk az üres sírra. Feltámasztotta őt Isten. És ezzel igazolta, hogy a megváltásunk tényleg elvégeztetett. Olyan érdekes ez, testvérek, hogy nem csak a szívünkben van egy ilyen bizonyosság, érzés e felől. Ha megvalljuk bűneinket Istennek, elmondjuk, kérjük a bocsánatát Krisztus érdemére hivatkozva, akkor ő megbocsát. A szívünkbe érezzük a bűnbocsánatnak a felszabadító erejét, az örömét. De nem csak ez az érzés biztosít minket arról, hogy ez tényleg a miénk, hanem az üres sír, az is biztosít minket arról, hogy tényleg igaz. Van nem csak egy ilyen szubjektív érzés mondja nekünk, hogy igaza, tényleg, hanem van egy objektív tény, Jézus feltámadás, amire Isten emlékeztet minket, ilyenkor is, de egyébként minden vasárnap, azért, ami ott történt, meg van bocsátva a bűnöd. Látod? Az üres sírt. Ez beszél erről. Tudni akarod, hogy tényleg megbocsátatod? Nézd az üres sírba. Nem találod ott Krisztust, mert őt feltámasztotta az Isten. Ne legyenek bennünk kérdőjelek e felől. Azt mondja Pál apostol az 1 Korintus 15-17-ben, hogy Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. De mondja, ám de Krisztust feltámasztotta Isten a halálból, és ezért a bűneitek meg vannak bocsátva. Ugyanezt mondja egy kicsit máshogy, de nagyon tömörítve a római levél 4. részének 25. versébe, Krisztus meghalt a mi bűneinkért, és feltámadt a mi megigazulásunkért. A feltámadás arról beszél, hogy Isten megbocsátott nekünk, elvette a bűneinket, igazzá tett bennünket. Vegyük így, testvérek, az Úr Jézus feltámadását, hogy az afelől erősít meg engem, hogy a bűneim meg vannak bocsátva. És én Isten szemében nem egy bűnös, elvetendő, kárhozatra ítélendő valaki vagyok, hanem mivel hiszek Jézusban, mint az én megváltomban, én megkaptam a bűneim bocsánatát. Isten előtt igaz ember vagyok, vele élhetek egy igazi jó közösségben, és majd, ha meghalok, ott leszek vele az Isten országában. Ez tehát az első kis virág, amit szerettem volna így előttetek egy kicsit megbirizgálni, megmutatni. A feltámadás hirdeti, hogy Jézus elvégezte a megváltást. A következő, amit hirdet, az az, hogy lehetséges szentül élnünk. Lehet szentül élnünk, testvérek. Ezt onnan közelítem meg, hogy a Pál apostol a római levelében elég részletesen kifejti azt, hogy amikor Jézus meghalt a kereszten, akkor azok, akik benne hívő emberek, azok vele együtt meghaltak a bűnnek. De amikor Jézus feltámadt harmadnapon a sírjából, akkor vele együtt feltámadtak a benne hívők is, hogy éljenek az Istennek. Vagyis Pál apostol Jézus halálába és feltámadásába valami olyasmit is lát, a Szentlélek adta neki ezt a bölcsességet vagy belátást, hogy a Krisztus halálában a benne hívő emberek részesülnek. Szinte, hogy egyé váltunk a Krisztussal a halálába, mint benne hívő emberek, mondja az apostol. De nem csak a halálába, hanem a feltámadásába is egyé váltunk vele. És bizonyos értelemben ugyanúgy részesei vagyunk a halálának, meg a feltámadásának, hogy ő átment azon, mint benne hívő emberek. A hit egyesít minket ezzel a meghalt és feltámadott Krisztussal. És azt mondja az apostol, hogy vegyétek tudomásul, hogy akik Krisztussal egyesültek, a halálába egyesültünk vele, az azt jelenti, hogy meghaltunk a bűnnek, hogy a bűn törvénye ereje ne tudjon minket bűnre kényszeríteni. A bennünk élő romlottság ne uralkodjon rajtunk, és ne mindig azt csináljuk, ami rossz az Isten szemébe. És a feltámadásába részesülés meg azt jelenti a számotokra, hogy vegyétek tudomásul, hogy ti már élhettek az Isten akarata szerint. Ti már nem a bűn uralmalata, hanem az Isten uralmalat álltok. Ti fölszabadultatok arra, hogy tegyétek, amit Isten akar. Szabad emberek lettetek. Arra, hogy az Úr akarata szerint éljetek. Ez egy olyan tanítás, testvérek, ami az egész újszövetségen áthúzódik. Most itt én fölírtam magamnak egy jó pár igehelyet, most nem fogok mindet elmondani nektek, de higgyétek el nekem, hogy így van. Hogy például az Efézusi levélből mondja Pál apostol a második rész elején, hogy ti halottak voltatok a bűnben. A bűn uralkodott rajtatok. Rajtatok volt az ítélet, mint a kárhozat. De hittetek Jézusban? És ez azért van, mert Isten vele együtt föltámasztott titeket is a halálból. Az első részben majd olvassátok el otthon, hogy Jézusnak a dicsőségéről beszél, és azt mondja, hogy vele együtt, amikor Isten hatalma őt föltámasztotta, ugyanaz az isteni hatalom vele együtt föltámasztott benneteket is arra, hogy új életet éljetek. Ti már nem a régi emberek vagytok, akik Jézusban hittetek, hanem új emberekké lettetek. Ti már nem ehhez a világkorszakhoz tartoztok. Itt éltek még, de ti már a következő világkorszak, az új világ emberei vagytok. Éljetek úgy, ahogy majd ott fogtok élni, az üdvösségbe, az Isten országába. Szabadok vagytok erre. Ráadásul a Kolossé levélbe is, de egyébként a Római levélbe is ezt összekapcsolja a keresztséggel, mert akkoriban ugye bemerítés volt a keresztelés többnyire, és akkor az is egy olyan csodálatosan szimbolizált ezt a meghalást és föltámadást. Mikor meghalt, belemerítettetek a vízbe, ellepett benneteket. Azt jelenti, meghaltatok a bűnnek. Mikor kiemelkedtetek a vízből, egy új ember emelkedett ki a vízből. Ti már Krisztuséi vagytok, és élhettek az ő akarata szerint. Élhettek a mennyei elhívatáshoz méltóan. A Kolossé levélben van ez, hogy feltámadtatok a Krisztussal, ezért az odafelvalókkal törődjetek. Oda koncentráljatok, hogy azt keressétek, mit akar az Úr. És annak igyekezzetek engedelmeskedni az egész életetekben, minden életterületeteken, egész lényetekkel, mert vele föltámadtatok. Tényleg? Hát nézd az üres sírra, mondja az apostol. Jézus feltámadt a halálból. Ez azt jelenti, hogy te, aki hiszel benne, már nem vagy a bűn rabszolgája. Mondhatod a kísértőnek, a kísértésnek, hogy nem, nem. Én a Krisztusé vagyok, az Istené vagyok. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Szabad vagyok cselekedni. Csodálatos tanítás ez, testvéreim, és megfontolása méltó még számatokra, most nem tudok többet beszélni róla, de milyen jó erre is visszaemlékeznünk, hogy a feltámadás nem csak az garantálja, hogy elvégezte Jézus a megváltásunkat, megváltott emberek vagyunk, hanem azt is, hogy szabad új emberként járni, kelni a világba. Tiszta életet élni, szent életet élni. Nem vagyunk alávetve a bűnnek, a sátán kényszerítő erejének és hatalmának. A harmadik dolog, testvérek, amit hirdet a feltámadás, hogy mi is feltámadunk a halálból. Ugye ez is egy ilyen csodálatos dolog, amitről Pál apostol sokat beszél a leveleibe. Újra és újra találkozunk ezzel, hogy Jézus feltámadása garantálja, biztossá teszi, hogy mi is feltámadunk a halálból. Úgy mondja az 1 Korintus 15-ben a feltámadás himnuszában, hogy Jézus a halottak közül az első szülött, akit utána követ a többi. Tegnap beszéltem egy kicsit erről, az első szülött, az első zsenge a halottak közül, ő az első szülött, akit majd követ szépen mind az, aki benne hitt. Mindenki, aki Jézusban hitt, a dicsőségbe fog feltámadni. Ez garantál Jézus feltámad. Ugyanúgy, hogy az első kéve, amikor learadták, garantálta, hogy jön majd a következő, jön a második, a harmadik, a nem tudom, hanyadik is. Jézus feltámadása garantálja, hogy a benne hívő emberek föl fognak támadni az örök életre. Azért is, amit Jézus mondott egyébként, ugye Lázárnál mondja, amikor a halottat megy föltámasztani, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, soha meg nem hal. És aki csak meghal és hisz én bennem, az él örökké. Hát ilyen csodálatos dolog, testvérek, hogy ezt a bibliai igazságot, ezt egyébként a Heidelbergi K.T. írói is észrevették, és mondják, hogy Krisztus feltámadása azt hozza nekünk, hívőknek, hogy hisszük mi is, hogy az én feltámadásomnak még is ez a záloga, mégpedig nem csak, hogy az én feltámadásomnak, hanem az én dicsőséges feltámadásomnak biztos záloga a Krisztus feltámadása. Az én dicső feltámadásom, mert van olyan feltámadás is, aki a pokolra megy majd a feltámadott testébe. De van, aki dicsőségbe megy, az Isten országába megy. Én nekem, mint hívő embernek Krisztus feltámadása azt garantálja, hogy dicsőségbe fogok feltámadni. Az énekeinkben, a református énekekben mindegyikben ott van. Itt a 347-es nem énekeltük, de hol van koporsó hatalmad? Elveszett nyer diadalmad? És akkor mondja, nincs már szívem félelmére nézni síron fenekére, mert látom Jézus példájából, mi lehet a holtak porából. És akkor utána, sőt, hiszem, hogy e tört cserép, mármint hogy az enyém, ez a tört cserép edény lesz még egyszer épp, tetemim megépítetnek, bár veseim megemésztetnek, gyalázat elvettetésem, de pompás lesz kikelésem. Milyen csodálatosan összefoglalja. egyszerűen, költőien, gyönyörűen a Biblia igazságot. Jézus feltámadása a mi feltámadásunknak, dicső feltámadásunknak is biztos záloga. Valóra válnak, testvérek, megint az ősi proféciák. Ézsaiás könyvébe olvassuk, hogy az Úr elnyeli a halált örökre, és az Úristen letöröl a szemeikről, mármint hogy a gyászolóknak minden könnyet. Nem lesz többé halál. Ézsaiás 26.19-ben megelevenednek halottaid, holtesteim felkelnek, mondja az Úr. Serkenjetek fel, és énekeljetek ti, akik a porban alusztok, mert harmatod az élet harmata, és visszaadja a föld az árnyakat. Megvalósul ez. Krisztus feltámadása a garanciája ennek. És mi is így nézhetünk a saját halálunkra és a sírunkra is, hogy gyalázat elvettetésem, de dicsőséges lesz innen kikelésem. Olyan csodálatos ez az egyéni reménység, amiben élhetjük így az életünket. A negyedik dolog, amit szeretnék így a szívetekre helyezni még, hogy a Jézus feltámadása hirdeti azt, hogy ez a teremtett világ dicsőségbe fog megújulni. Az egész teremtett világ dicsőségben fog megújulni. Jézus feltámadása, testvérek, egy csodálatos, mélységes dolog, mert nem csak azt hordozza magába, hogy mi is, akik benne hiszünk, mi is dicsőségbe fogunk feltámadni, hanem most úgy mondom, hogy ez a teremtett világ is dicsőségbe fog egy napon feltámadni. Egy szentírási igazság ez, hogy az Isten egy csodálatos világot, teremtett világot hozott létre. De a bűn, az ember bűne átkot vont erre a világra, aminek következtében a világ még most is szép, de mégis Isten átka alatt nyög és sóhajt. És sok nyomorúság van, mert a halál uralkodik benne. Ez igaz a növényekre, az állatvilágra, az embervilágra is. Az egész világunk a bűnesetnek a nyomorult következményeit nyögi. Ezért beszélnek már annyit, mert érzékeli az ember is ezt, hogy ráadásul mi még csak fokozzuk ennek a világnak, a teremtett világnak a szenvedését, és ezért lett most már ilyen programmá, hogy természetvédelem. Próbáljuk a természetet valahogy megvédeni. Mert úgy van, ahogy Pál apostol írja egyébként a római levélbe, hogy a teremtett világ hiába valóság alá vettetett, és nyög és sóhajt, mint egy szülőasszony, és várja a megváltásnak a pillanatát. Várja, hogy megjelenjenek az Isten fiai, a római levél 8. részéből olvassuk. Várja, hogy megjelenjen Isten maga, megjelenjen Krisztus dicsőségbe, és újjáteremtse ezt. És ez egy csodálatos dolog, testvérek, hogy Jézus egy napon tényleg visszajön, és újjá fogja teremteni ezt a világot is. Ez lesz az Isten országa, így nevezi a Biblia. Isten az egész teremtett világot megújítja. Átmegy ez a világ egy tűzítéleten, ez is benne van a Szentírásban, de utána a tűzből, mint egy főnix föltámad Isten igéje alapján, vagy hatására, és egy csodálatos új világ keletkezik, jön létre. De ezt mind Isten műveli, ugyanúgy, hogy Jézust is ő támasztotta fel a halálból. Isten igéje, hatalma nem csak engem személyesen teremt újjá, a halálból az életre, hanem a világot is újra fogja teremteni. Ebből a nyomorúságból egy csodálatos új világ fog kirobbanni. Egy olyan új világ, amelyiknek a szépségét szem sohasem látta, és szív meg sem gondolta. Jézus ennek is a garanciája, testvérek. Olyan, nem is tudom, ez nagyon, nagyon mélységes dolog, de ha olvassuk az ígét, akkor újra és újra rá jövünk erre. Például a Kolossé levélnek az első részében olvassuk, hogy Isten általa, mit tudnék, Jézus által békéltetett meg magával mindent, ami csak van égen és földön. Nem csak arról van szó, hogy Isten az ő választottait a fia által békítette magához, hanem arról is, hogy mindent, az egész mindenséget a fia által hozta önmagával harmóniába. Ez azt jelenti, hogy ez már tulajdonképpen készpénznek is vehető, de egy napon meg is történik. Végbe fog menni, hogy Isten megteremti azt az új világot, amit fia által hozott létre. Hát ezek a, úgy mondjuk, hogy a feltámadásnak ez a kozmikus dimenziója, ez szerintem rendkívül fontos. Rendkívül fontos, és Jézus feltámadására úgy tekinteni, hogy az nem csak az ő feltámadása, nem csak az én feltámadásom, hanem a kozmosznak is a feltámadásának a garanciája. Hát ez egészen elmélyíti a dolgokat a hívő emberek számára, a keresztény emberek számára, akik erről gondolkodnak, vagy akik ezt hittel tudják kezelni. Olyan, mintha Jézus feltámadása csak egy ilyen prelúdiuma lenne, most zenei nyelven szól, egy prelúdiuma valaminek, ami még majd bekövetkezik. De biztos bekövetkezik. És ez ami bekövetkezik, ez a hívőknek a feltámadása, a lelki feltámadás, a testi feltámadás dicsőségbe, és aztán meg az egész kozmosz megújulása. Az a látomás, amiről a jelenések könyvének a vége beszél, amit el se tudunk képzelni, igen, ez is benne van Jézus feltámadásában, mert ezt is garantálja az. És az utolsó dolog, testvérek, amit még ezzel a kis feltámadás játszinttal kapcsolatban meg tudunk tenni, hogy elétek tudom hozni ezt az utolsó kis virágocskát is, hogy ez a csoda hirdeti Jézusnak a dicsőségét. Jézusnak a dicsőségét hirdeti. Jézusról azt mondja Pál apostol a római levél első részének a 4. versében, hogy ő már a halála meg a feltámadása előtt is Isten fia volt, de a halál és a feltámadás által végképp annak bizonyult. Isten mint egy rátette a pecsétet, hogy ez az én fiam, akiben én gyönyörködöm, és ezt nem nyelheti el a halál. Fölemelem a fiam a halálból, és megdicsőítem a fiamat. Fölemelte az Isten a jobbjával. Így mondja János apostoltól, idéztem, hogy ennyire fontos fogalom az evangéliumában ez a felemeltetés. Jézus felemeltetik az atya által a halálból. Fölemeli őt először, és oda teszi a tanítványért, hogy lássátok a feltámadottat. És lássa aztán általatok mindenki a feltámadottat. És aztán még följebb emeli, amikor jön áldozó csütörtök, és fölemeltetik Jézus a mennybe. És aztán csodálatos dolgok ezek, testvérek, nem is akarok nagyon belemelegedni, mert itt fogunk ülni még 2 hétig. De hát egyszerűen az végül bekövetkezett Jézusnak az intronizáció, így a trónra ültetése, ami visszaült az Atyaistennek a jobbjára, ahonnan eljött ide, Szűz Mária méhe által, újra visszatér oda. És most már úgy beszélnek róla, testvérek, az apostolok, mindegyik, ha ebből a szempontból egyszer érdemes lenne végignéznünk az apostolok cselekedeteit, mert ott vannak leírva, hogy prédikált Péter apostol, hogy prédikált Pál apostol. Aztán a leveleket is nézegethetjük, hogy prédikált Pál apostol, vagy Péter apostol a hívőknek Krisztus dicsőségéről, testvérek. Elképesztő. Tehát ezek az emberek, Jézus a néki adatot minden hatalom menjen és földön, és ő az, akitől a bűnbocsánatot kapjuk. Mindig az Úr az, aki adja nekünk a bűnbocsánatot. A megdicsőített Úrtól jön a bűnbocsánat nekünk. De azt is kimutatják, hogy ez a megdicsőített Úr az, aki vissza fog jönni, és ítélni fogja az egész mindenséget. Akit keresztre feszítettetek, az lesz az utolsó ítéletnek a bírája. Aki múlik majd az örök sorsotok, hogy hova kerültök. És beszélnek róla, hogy ő az, aki a világot fogja újjáteremteni. Vagy aki által az Isten a világot újjáteremti. Tehát egy hatalmas, dicsőséges személyként írják le, testvérek, Jézust mindig, akár zsidóknak beszélnek, akár pogányoknak beszélnek, teljesen mindegy. Fölemelik Jézus, testvérek, és nekünk is tulajdonképpen hát ebben a dicsőségében kell látnunk Jézust. Ebben a mindenek fölé emel dicsőségében kell látni Jézusunkat. Mi őt ünnepeljük ilyenkor, de nem csak ilyenkor, minden vasárnap, sőt az életünk minden percében őt kell ünnepelnünk. Aki a sírból feltámad nekünk, és akit Isten a maga jobbjára ültetett a magasságban, aki minden hatalom menjen és földön, akihez imádkozhatunk, akitől bűnbocsánatot kérünk, akiről tudjuk, hogy üdvözíthet minket, mert ő az Ura a mindenségnek, aki újjá fogja teremteni a mi életünket is, a mi testünket is, és az egész világ testét, az egész világ valóságát újjá fogja teremteni. Felfoghatatlan hatalom, testvérek, ami Jézusunkba összpontosul, és felfoghatatlan szeretet is összpontosul benne. Mi őt imádjuk. Azért örültem a fogadóigének, mert abban is ez, hogy leborul előtte a föld minden hatalmasa, mert a föld minden hatalmasa semmi ő előtte. Mindegy, hogy Putyinnak hívják, vagy Bidennek, vagy nem tudom minek hívják. Semmik, nullák. És nekünk egyiktől se kell félni, meg rettegni. Nekünk egy valakit kell félni, szeretni és tisztelni, és ez a Krisztus, ami Jézusunk, testvérek, aki sírból feltámadt nekünk. Oda kell borulnunk elé, nekünk is, mint hogy Tamás oda borult a feltámadott Jézus elé. És nem akar tapogatózni a sebeket, meg semmit, csak annyit mondott, hogy én Uram és én Istenem. Ez az igazi húsvét ünneplés. Leborulni Jézusunk elé, és azt mondani neki, én Uram és én Istenem. Adja meg az Úr, hogy így ünnepeljük ezt a húsvétot. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztusunk, látod, hogy milyen gyenge a mi elménk, felfogó képességünk, alig tudjuk felfogni ezeket a dolgokat. Látod azt is, hogy a szavaink is mennyire kevesek. Nem tudjuk nagyon kifejezni se magunkat, és elmondani az elmondhatatlant. De köszönjük néked, hogy mégis valamennyit megérthetünk a te dicsőségedből, és valahogyan beszélhetünk is róla, és valahogyan oda borulhatunk aztán eléd, és imádhatunk téged, mint megváltónkat, mint hatalmas urunkat, aki nem csak nekünk, nem csak az egyháznak, hanem az egész világnak a fejedelme, akitől függ minden, akire nézve teremtetett minden, és akire nézve és aki által újjáteremtetik minden egy napon. Szeretnénk leborulni most is előtted, Úr Jézus, csöndben, húsvét csöndjében, és imádni téged. Köszönjük te néked, hogy olyan csodálatos a te feltámadásod, olyan csodálatos, egy kis virág is olyan csodálatos tud lenni, de a te feltámadásod mindent felülmúl. Olyan csodálatosan tanúsítja a múlt igazságát, az, hogy te cselekszel a történelembe, az, hogy igazat beszéltek az embereid, hogy te magad is igazat mondtál, Jézus, hogy Úr vagy a halál fölött. Ha meg előre nézünk, az életünk megújulhat. A testünk megújul egy napon, a feltámadáskor, az egész mindenség megújul egy napon. Nézhetünk a múltba, nézhetünk a jövőbe, és megint csak ott vagyunk az üres sírodnál. És látunk téged, aki halott voltál, de élsz örökké, és akinél vannak a halálnak és a pokolnak kulcsai, de akinél van az életnek beszéde is, és aki a kegyelemnek a forrása vagy. Légy áldott, hogy leborulhatunk előtted, és imádhatunk ma is téged. Kérünk, hogy segíts ilyen imádattal a szívünkbe jönni az úrvacsorához, és így ebben az imádatban élni az életünket, amikor a hétköznapok visszatérnek. Segíts ott is téged imádattal tisztelnünk, szeretnünk, és rólad így tanúságot tennünk. Kérünk, áld meg szíveinket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Ahogy láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik szeretnének részesülni ebben, és elkészítették magukat, és bírják egyházunk felhatalmazását, és azokat szeretettel várjuk. De senkinek nem kell elmennie úrvacsora alatt, aki szeretne, nyugodtan itt maradhat közöttünk. Szeretettel hívunk és várunk tehát az úrasztalai közösségünkbe. Hirdetem, hogy a héten a következő alkalmunk az majd pénteken lesz, és az imaóra lesz a legközelebbi gyülekezeti alkalmunk. a testvéreknek, akikkel nem tudok kezet fogni, azoknak áldott húsvétot kívánok erről a helyről.